Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 161. adása. Én Leptünde vagyok.
Én pedig Kudács Hóbrigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig mentális egészségről és az öngondoskodásról fogunk beszélgetni, természetesen hozzánk méltóan a popkultúra vizeit nevezve. Annak idején nem is gondoltuk, hogy ez mennyire aktuális téma lesz, amikor, vagy már gondoltuk, ugye, mert most március 29-e van, amikor a felvételt csináljuk, és így már igazából mind a ketten második hete vagyunk, dolgozunk otthonról. És hát ugye azóta már sokkal többen vannak, akik ugyanebben a cipőben járnak, és vannak, akiknek ez így könnyebben megy, vannak, akik nehezebben megy, úgyhogy egészen aktuális ez, hogy meséljünk arról, hogy mi honnan merítünk erőt, vagy hát nem is erőt, de honnan szerzünk okosságot ahhoz, hogy miképpen viseljük el az éppen ránk boruló helyzetet. Úgyhogy itt megint úgy lesz, hogy fogunk ajánlani könyveket, podcastokat, TED Talkokat, és egy kicsit a saját magunkról is beszélünk. Úgyhogy mindjárt azzal is kezdeném, ezt nem beszéltem meg előre, hogy vagy, Brigi? Hogy telt ez a 3 hét?
Nagyon érdekesen telt, köszönöm szépen. És igazából azt tudom mondani, hogy jól vagyok. Persze, amikor mindenki számára elkezdődött az otthonlét, akkor ugye többen azzal viccelődtünk, hogy introvertált emberként, meg fordítóként, úgy tudom, így erre készül az ember egész életében, és akkor most ez a Kánán, ami igazából valahol azt hiszem valóban az introvertáltakat kevésbé rázza talán meg, mint azokat az embereket, akik jobban igénylik azt, hogy más emberek közelében legyenek. Ugyanakkor már ezen a héten kezdtem érezni azt, hogy egy csomó dolog van, ami hiányzik, és nem gondoltam volna, hogy hiányozni fog. Persze ebben biztos benne van ez a tiltott gyümölcs dolog is, hogy mivel most nem lehet, most akarok mindenhova is menni. Még nem tudom, a fodrászom is hiányzik, pedig évente kétszer megyek kb. Fodrászhoz. De nem gondoltam volna, hogy már most ennyire fognak hiányozni a hallgatók, és tudom, hogy ez is szarul hangzik, hogy nem gondoltam, hogy fognak hiányozni. De így nagyon furcsa. Mert ugye én nem ilyen Zoom-os, meg Microsoft Teams-es, meg nem is tudom milyen órákat tartok különböző praktikus megfontolásokból, hanem én másképp oldottam meg ezt a távtanítást. És rá kell tennem, hogy például borzasztóan hiányzik az a visszajelzés a hallgatóktól, amit óra közben kapok. Tehát, hogy ilyen teljesen hiú, basic dolgok, hogy hiányzik, hogy lássam, hogy nevetnek a vicceimen, vagy hiányzik, hogy lássam, hogy értik, amit mondok, vagy egyszerűen így hiányzik, hogy XY-tól megkérdezzem, hogy van, és hogy ő megkérdezze tőlem, hogy vagyok. Pedig egyébként a hallgatók nagyon cukik, egy csomó kedves e-mailt írtak már ezen a héten, meg tényleg nagyon, nagyon aranyosak voltak, minden tőlük telhetőt megtesznek, szerintem ők is ebben a helyzetben. Ja, hiányoznak a kis cica lelkemnek. És te hogy vagy?
Hát én igazából sokkal több munkám lett azzal, hogy elvileg ugye otthonról dolgozom, de ugye közben meg a gyerekek is itthon vannak, tehát ugye valamennyire ugye menedzselni kell azt is, hogy menjen a távoktatás. Még amikor az első 3 nap így ugye nem volt nekik semmi, mert az első hét csütörtök péntekén. Szerdán egy ilyen próba dolog volt, úgyhogy hétfőn, kedden, meg még nagyjából ugye szerdán is igazából nekünk kellett úgy kitalálni, hogy mit csináljanak, és amire rájöttünk, hogy ami bejött nekünk, az, hogy reggel ugyanúgy csináljuk, mint hogyha az iskolába mennének, sőt, mi ki is megyünk a házból, teszünk egy sétát, ez pont annyi idő, mint amikor annak idején ugye eljutottak az iskolába meg vissza, vagyis nem vissza, csak eljutottak az iskolába, de mi most vissza is jövünk, mert ugye az otthonuk az iskola is, úgyhogy így teszünk egy kört, és akkor utána ugyanúgy van, hogy 45 perc, utána szünet, és a nagy szünetbe ki kell menni az udvarra, természetesen amikor az idő engedi, meg hát mondtam, hogy a menza az itthon is menza lesz, tehát nem fogunk órákat és mindig a kedvencet enni, tehát hogy egyik nap paradicsomlevest, a másik nap meg túrós tésztát, hogy itt az lesz, hogy amit főzünk, megeszünk, és lehet, hogy kétszer is ugyanazt fogjuk enni. Nem, ez minden nap más kaja. Ezek a dolgok, meg emellett ugye, hogy a munkát is kell végezni, és valamennyire szerencsés, hogy ugye az elmúlt években könyvtári munkarészem az eltolódott a konkrét könyvektől az elektronikus dolgok felé, ezért aztán jóval rugalmasabban tudtam kezelni azt, hogy átállunk így az otthonira, meg szerencsére az elmúlt években bent az infrastruktúra is egyre inkább afelé mutatott, hogy ugye minél több mindent el lehessen érni távolról is. És ugye ebből a szempontból milyen jó, hogy volt ez a nagy, vagyis hát van ez a nagy balhé arról, hogy költözünk, nem költözünk, melyik országban üzemelünk, melyikben nem, mert ez mind arra készítette föl a cégünket, hogy távoli eléréseket minél simában lehessen csinálni. Amire meg rádöbben így az ember, hogy tényleg mennyi minden elérhető online, és mennyi mindent el lehet intézni elektronikusan is. Persze nagyon sok minden azért pénzkérdése is, de szerencsére ebben éppen mindenki nagyon segítségére van így a nemzetközi kutatótársadalomnak, tehát napról napra érkeznek a hírek, hogy melyik adatbázis mennyi plusz elektronikus hozzáférést adott, hogy most 30 napig ezt vagy azt lehet ingyen elérni, szóval azért igyekeznek mindenkinek a kedvére tenni és megkönnyíteni. Az más kérdés, hogy továbbra is, vagy hát nem is az, hogy továbbra is, hanem pont ezért nekünk például jóval több feladatunk lett, és több felé kell nézelődni, hogy mindenképpen tudjuk biztosítani az olvasóinknak azt, hogy elérjék az őket érdeklő dolgokat, pláne így, hogy éppen következni fog a vizsgai időszak, meg a szakdolgozatírás időszaka, úgyhogy ez eléggé kemény az összes kutatónak, meg diáknak így felénk. De ezt gondolom, ez nálatok is így működik. De ez is akkor mindig jól esik, amikor visszakapjuk, hogy hú, klasszak vagytok, hogy ezt is megtaláltátok, meg minden. Úgyhogy nekem ez is simogatja a lelkemet.
Igen, talán most a könyvtáros kollégák, különösen az, aki az egyetem e-learning platformjáért felelős, és nagyon-nagyon sokat dolgoztak az elmúlt két hétben, mert ezt mi, legalábbis szintén mi intézetünkben nem nagyon használtuk eddig ezt az e-learning platformot. Nyilván most sem mindenki erre állt rá, de aki akart, az megtehette, és Istenem, a könyvtárosaink rengeteget segítettek ebben. Nyilván bölcsészet tudományban azért sokkal könnyebb megoldani ezt az otthoni munkára való átállást, mint hogyha mondjuk valamilyen természettudománnyal foglalkoznánk, mert igazából nincsen szükségünk semmilyen eszközre az internet elérésen kívül, mert feltételezem, hogy a fizikusoknak most kicsit nehezebb, hogy hazavigyék a nagy hadron gyorsítót, meg mit tudom én miket, és otthon nem tudnak home office-ból hadron gyorsítani, de nekünk tényleg azért rengeteg mindent meg lehet oldani, és nyilván ez a helyzet, ez senkinek nem tökéletes, azért 3 nap alatt, meg 1 hét alatt nem lehet átalakítani azt, amit csináltunk, legalábbis a tanítás terén online-ra, tehát amit most csinálunk, az nem távoktatás, hanem az tűzoltás igazából, de a helyzetnek szerintem ez megfelel, mert azért azt se felejtsük el, hogy oké, hogy most így folyik tovább az élet, és most nem a szünet gombot nyomtuk meg, és majd egyszer folytatjuk onnan, ahonnan abba hagytuk, hanem most így ez az életünk, ugyanakkor szerintem nem is feltétlenül, tehát nem várható el az senkitől, hogy ugyanúgy tudjon koncentrálni mondjuk a tanulmányaira, mint normális körülmények között. És ezzel persze azt sem akarom mondani, hogy na akkor most így lesz széfer, és ne csináljunk semmit, mert most, mit tudom én, ne essünk pánikba, viszont azt mindenkinek el kell ismernie, hogy a legkedvezőbb körülmények között, amelyek most elérhetőek, azért még úgy sem tudunk a normális ügymenetre koncentrálni szerintem teljes erőnkkel, mint ahogy ezelőtt egy átlagos szerdán tudtuk volna. És ez van, ezt el kell fogadni, és így ennek megfelelően kell szerintem mindannyiunknak hozzáállni a feladatokhoz.
Igen, és hát ugye van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben. Nekünk úgymond könnyebben álltunk át erre, még akkor is, hogyha ugye kihívások azok nap mint nap vannak, és én is például úgy vagyok vele, hogy olvasni, azt nagyon keveset tudok valahogy. Mint ahogy mondta, elkezdtem mondani, hogy igazából, tehát hogy nem lett több a szabadidőm, illetve ami van szabadidőm is, azt inkább mondjuk olyasmire fordítom, amire úgy nem volt eddig időm, hogy mondjuk elmegyek sétálni egyedül. Nekem ez most az én idő, tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy a mentális egészségemet megtartsam, illetve hogy ezt magamra fordítom, ezt az egy órát, vagy másfél órát, amin 4-5 kilométert sétálok így az erdőbe tök egyedül, és tényleg szinte senkivel, néha, jó, persze néha jönnek szembe más futók, meg sétálók, de igazából abszolút lehet itt tartani a távolságot mindenkitől, meg valóban itt szerencsés vagyok abból a helyzetből is, hogy ugye sokkal nehezebb lenne mindez, hogyha még mindig a városban élnénk, és társasházban, és kevés négyzetméteren, ahol épp hogy csak egy zsebkendőnyi belső kert van, ahova esetleg lemehetnek a gyerekek kicsit futkározni. Itt azért jóval kellemesebb. Tehát én például így tartom a lelket, és így is vigyázok úgymond a test és a lelki épségemre, hogy van egy ilyen minden másnap egy másfél óra, ami az enyém, és akkor elhúzok, és teszek egy kört, vagy nagyobbat, mint a múltkor, amikor eltévedtem, mert úgy gondoltam, hogy én nekem ez menni fog, hogy elmegyek a múltkor valakivel, találkoztam, és ő mondta, hogy hát én arrafelé mész tovább, az még egész közel van, és így nem vettem figyelembe, hogy ez a valaki, aki nekem mondta, ő ilyen 25 kilométereket szokott futni, tehát neki az, hogy ott van a közelben valami, az nem ugyanaz, mint nekem.
De legalább láttál nyulat.
De igen, közben pedig láttam egy nagy nyulat. De tényleg nagy volt, hatalmas. Tehát egy ilyen házi nyúlban nem láttam ilyen nagy. Úgyhogy ugye nagy is volt, meg gyors is volt, mert hát ugye megugrasztottam, úgyhogy gyönyörű példány volt, meg kell hagyni. Ebből is látszik, hogy mostanában nem vadászhattak itt a környéken, hogy így megnőhetett. És akkor így igazából el is érkeztünk a valódi témánkhoz, ahhoz, hogy milyen könyvekhez, satöbbikhez szoktunk fordulni, illetve honnan szerezzük az ismereteinket, meg mi az, ami bevált nekünk ahhoz, hogy megtartsuk így a mentális egészségünket, és esetleg tanácsot adhatunk, hogy mihez érdemes fordulni, ha ilyen-olyan érdekes dolog van.
Nekem a legelső gondolatom ezzel kapcsolatban nem is arra irányul, hogy hova érdemes fordulni, vagyis igazából erre irányul, hogy hova érdemes fordulni. És szerintem legelőször magunkhoz, mert én azt gondolom, hogy minden ilyen a mentális egészségre és az öngondoskodásra való kérdésnek az alapja az, hogy ismernünk kell saját magunkat. És persze ez ilyen nagyon basic, közhelyes dolognak tűnik, ugyanakkor szerintem egyáltalán nem az, és amellett, hogy ismerjük, hogy milyenek vagyunk, és mire van szükségünk, szerintem ezt tovább kell vinni oda, hogy meg is engedem magamnak azokat a dolgokat, amikre szükségem van, és erre tudok is egy konkrét példát mondani. A témavezetőm egyszer azt mondta, hogy én biztos azért szeretem annyira a macskákat, mert én is olyan vagyok, mint egy macska, mert ugye a macska se szereti azt, hogyha ilyen nagy zajok vannak körülötte, vagy hirtelen nyúlnak hozzá, úgy, ahogy ő nem akarja, vagy bármi olyan dolog történik, amire ő nincs felkészülve, illetve ugye, ha a macska nem akar valahol ott lenni, akkor az nem lesz ott. Ez fogja magát, és elmegy. És én abszolút ilyen vagyok. Tehát én nem szeretem a váratlan dolgokat, amikre nem vagyok felkészülve, a zajt, hogyha olyan ember közeledik hozzám fizikailag, aki mondjuk nem ismeret nagyon közelről, tehát hogyha valaki oda hozzám is megölel, akkor le fogok dermedni vélhetően. Illetve tudom, hogy ez ilyen seggfejség, hogyha én valahol nem akarok ott lenni, én nem leszek ott. Tehát nekem ez nagyon sokáig tartott, mire rádöbbentem, hogyha mondjuk én valahol unatkozok, és fogom magam, és így elmegyek onnan, az udvariatlanság. De ez van, de én nem vagyok ott, ahol nem akarok ott lenni.
Ez abszolút elfogadható. Szerintem.
És pont a nyáron elmentem egy pszichológushoz, akivel hasonló dolgokról is beszélgettünk, és ő is azt hangsúlyozta, hogy az embernek így tudnia kell, hogy mire van szükség, és utána meg kell engednie magának. Egyrészt, hogy akarja ezeket a dolgokat, illetve hogy utána csinálja is. Tehát, hogyha mondjuk én konkrétan úgy tudok működni a világban, hogy szükségem van bizonyos mennyiségű egyedüllétre, és mondjuk nekem többre, mint az átlagembernek valószínűleg, akkor ennyi, ezt meg kell engedni magunknak, mert hogyha nem, akkor persze bizonyos mértékig beleerőszakolhatja magát az ember olyan szituációkban, amiben nem akar benne lenni, de hosszú távon annak valamilyen módon káros következményei lesznek. És ez ugyanolyan, mint az üres kútból, vagy az üres akármiből nem lehet vizet meríteni, hogyha én így nem töltöm fel magamat, akkor abból nem tudok mit adni, mint hogy a telefonunktól se várnánk el, hogy lemerült akkumulátorral működjön. Akkor mi se fogunk lemerült akkumulátorral működni.
És túl azon, hogy a pszichológus megbeszélgetések, neked volt valami olyan könyv, ami ráébresztett, hogy hó, ez vagyok én, vagy ez az, amit tudok csinálni ahhoz, hogy jól érezzem magam, és ne legyek ott, ahol nem akarok lenni?
Ezen gondolkodtam én is, de lehet, hogy volt például könyves szinten ilyen, de semmi konkrét, legalábbis könyves élmény nem jutott így eszembe. Bár biztos vagyok benne, hogy lehetne ilyeneket találni. Az egyik, hát félig meddig könyves, de inkább ilyen általános popkulturális befolyás. Nekem a Gemma Corell, aki a number one kedvenc illusztrátorom, szerintem említettem már őt korábbi adásokban. Ő ja, a saját életéről is szokott ilyen rettentően aranyos kis képregényeket, illetve illusztrációkat készíteni, meg a kiskutyáiról. És ő rengeteg olyan problémát felvett a rajzaiban, amelyekkel én nagyon tudok azonosulni. Az egyik legismertebb rajza szerintem ez a jógázós warrior póza, a harcos póz mintájára az aggódó póz, amikor próbál jógázni, és közben pörögnek a gondolatai mindenféle olyan dolgokon, amelyeken éppen lehet aggódni, hogy most jól csinálom-e, meg hogy áll rajtam ez a póló, meg vajon hogy vannak otthon a kutyák, meg mindenféle ilyen dolog. És ez nekem rettentően ismerős, és pont emiatt vicces, és a Gemma Corellnek ugye rengeteg-rengeteg ilyen rajza van, ahol a saját mentális egészségéről, vagy időnként annak a hiányáról számol be, illetve azokról a dolgokról, amiket ő ilyen megküzdési stratégiaként használ, és hát az ő stratégiai eléggé hasonlóak az enyémhez, ugye itt a kis állatok, a könyvek, meg hasonló ilyen puha, otthoni, introvertált dolgok köré irányulnak, úgyhogy már csak ezért is ilyen hatalmas rokonlélek nekem a Gemma Corell, meg mind ilyen aha élményt ad, amikor az ő rajzait látom. És ugyanúgy, mint a Debbie Tung, a Quiet Girl in a Noisy World, akiről már mind a ketten beszéltünk korábban, szintén ugye illusztrátor.
Igen, és tudsz már macskát rajzolni?
Hát tudok, csak nem olyan cukit, mint a Gemma.
És a Monty mit szól, hogy szoktad megkérni, hogy álljon neked? Hát csak azért kérdezem, mert a Brigynek egyszer ajándékoztam egy Gemma Corell könyvet, amiből meg lehet tanulni macskát rajzolni, úgy, mint ahogy a Gemma rajzolja a macskáját.
Hát igen, Monty az modellt nem áll, de fekszik, tehát hogy ez egy ilyen kompromisszumos megoldás.
Oké. Okay. Én, amit elkezdtem most hallgatni, még nem fejeztem be teljesen, a Burnout című könyvet, amit a Emily és Amelia Nagoski írtak, nem véletlen ugyanaz a nevük, ugyanis testvérek, sőt ikrek. Az egyikük az ilyen mentálhigiénés szakember, pszichiáter, meg PhD, meg minden. A másikuk pedig igazából zenetanár, nem tudom, ilyen kórusokat vezényel. És az Emilynek volt korábban egy könyve, ami a Come As You Are, ami arról szólt, hogy ugye a nőknek a szexualitásáról, és arról, hogy miért van az, hogy mindenkinek más a szexuális élete, meg a szexuális öröm, és hogy egyik se rossz. Nagyon sokféle lehet, meg van, akinek nincs is. Úgyhogy ettől ez ne legyen stigma és hasonlók. És amikor ezt a könyvet írta, utána elkezdett a testvérével is beszélgetni ugye erről, plusz az Améliának voltak olyan betegségei, jöttek elő, ami kiderült, hogy ugye a stressz okozta. És akkor elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy a stressz az mennyire komoly fizikális dolgokat is tud okozni, tehát amitől ugye kórházba kerülhet az ember, és nem is gondolja, hogy ugye a stressztől van, és akkor egyszer csak tönkre megy benne valami, mert a teste azt tudja, hogy gond van, és ezzel próbál meg ugye figyelmeztetni, de ugye nem jön rá az ember feltétlenül, hogy mi az a gond, hogy ez most azért van, mert a munkájában, vagy a magánéletében, vagy egyáltalán valami külső hatás éri, és hogy ez mennyire jellemző a nőkre. Úgyhogy ezért a burnout az elsősorban Most ugye eljutottam erre feléig a könyvnek, kiderült, hogy ez nem csak, hogy arról szól ugye erről a kiégésről, és hogy ez miért a főleg a nőknél szokott jelentkezni, vannak a férfiaknak is természetesen, de ők most már eljutottak addig ebbe a könyve legalábbis, így a háromnegyedénél. Kiderült, hogy ez a burnout, ez nagyon ilyen feminista mű is ráadásul, mert egyértelműen a patriarkális berendezését a világnak okolják, hogy a nők eljutnak addig, hogy ilyen érzéseik vannak, és miért van az, hogy mindenkinek az az elvárása a nőkkel szemben, hogy mindennek meg kell felelni. Érdekes könyv, nem minden elértek egyet abból, amit ők itt felhoznak, de nagyon érdekes ugye eleve ez az egész problémafelvetés a kiégésről, arról, hogy a nők hogyan jutnak el, és a példák, amiket felhoznak, hogy hogyan lehet, ez nagyon klassz az a rész, hogy a stresszet felismerni, és hogyan lehet megszakítani azt, hogy a stressz körbe bekerüljünk, hogy igazából nem a stresszt kell megszüntetnünk, hanem a stressz okozóját kell úgymond felfedeznünk, hogy mi az, és akkor azzal kell foglalkoznunk, és így meg lehet egy csomó mindent előzni. Aztán így mondom, hogy a háromnegyedére eljutnak nagyon a komoly feminista dolgokig a könyvben, de azért is érdekes még ez, mert úgy gondoltam, hogy elolvasom ezt a könyvet, mire eljutunk ide, hogy beszélgetünk róla, ugyanis velük többször is hallottam beszélgetéseket, meg ugye voltak TED Talkjaik is, illetve van egy podcastjuk, amit direkt most 2020-ra indítottak, ez pedig a Feminist Survival Project 2020 podcast, amit kimondottan azt mondták, hogy nekik ez a podcast ez csak egy ilyen rövid életű lesz, mert hogy ez a 2020 milyen nehéz év lesz Amerikának, mert az ugyan jön az elnök választás. És tudod, ilyen, mint a proféták lettek volna, de kiderült, hogy ez nem csak Amerikának lesz nehéz ez a 2020, hanem az egész világnak. Úgyhogy most pont a legutolsó részben, természetesen amikor most már beszélgetnek, eddig mindig úgy volt, hogy egy helyen beszélgettek, tehát egy stúdióban, most már ugye külön vannak, mindenki a saját kis szobájában veszi fel, és onnan beszélgettek, és most abszolút arra fókuszáltak, hogyan lehet az embernek ugye megmaradni és alkalmazkodni a mostani helyzethez. És amit ők is hoztak föl példának, hogy hogyan lehet így kiadni magunkból a frusztrációnkat, az, amit a John Oliver is csinált az utolsó adásában, ugye amikor azt mondta, hogy akkor most ő 30 másodpercig egy valamiről, ami tudja, hogy akár nagyon pitjáner dolog, de őt abszolút felhúzza, akkor 30 másodpercig arról beszél. Emilyék mondjuk azt mondják, hogy ez a 30 másodperc kevés, tehát a John Oliver könnyen beszélt erről, mert hát ő mégiscsak író, és már előtte össze tudta foglalni, hogy miről akar beszélni, Premier League-ről, vagy hasonlóról, mert hogy éppen...
Ja, igen, hogy így a kedvenc csapata az már nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje azt a Liga kupát, hogy valami hasonlót, és akkor most így nem fogják.
Igen. És akkor ők is csináltak egy ilyet, és megállapították, hogy hát azért a 30 másodperc az kevés, legalább ilyen másfél percet érdemes arról tényleg korlátok nélkül bármiről, ami éppen, vagy hát arról az egy dologról, ami éppen felhúzott, arról panaszkodni. De úgy, hogy a másik nem szól bele, hanem hagyja, hogy végigmondja. És azt mondják, hogy ez lehet azt másfél percről 10 percig bármennyi, mert hogy ettől így megkönnyebbülsz, és így kiadod magadból. Fontos persze, hogy valaki hallgassa, mert mindig jobb társaságnak elmondani ezt.
Igen, én ezt egyébként ennek nagyon nagy hív vagyok, és a családban megszokta, hogy ilyenkor így nekem így teret kell engedni, és akkor én így 3-5-10 percig tombolok, és akkor utána így elmúlik. Pont tegnap előtt majdnem teljes 2 hét után elmentem a Lidlbe, rettentően felháborodtam azon, hogy még mindig vannak emberek, akik párossával járnak a Lidlbe, és így tudni akarom, hogy mit éreznek, és miért jár a párossával a Lidlbe, amikor én miattuk ültem otthon 2 hetet, és nem tartják tiszteletbe, és így hazajöttem, és ilyen felrántottam az ajtót, és akkor erről tartottam egy ilyen szép foglaló előadást, hogy hova menjen mindenki, meg az édesanyja, és akkor utána így ez megvolt, pipa, és akkor mehetünk tovább. Egyébként én ugyanezt tapasztaltam, amikor még rendszeresebben írtam a reggeli kis három oldalaimat a Művész útja könyvnek a javaslatára, mert ugye abban ez az egyik állandó feladat, amit csinálni kell, hogy reggel a legelső dolog, amit megcsinálsz, felkezdsz, és akkor írsz három oldalt bármiről, és hogyha ilyen PTNR hülyeségekről, akkor arról. Ez így valamennyire ilyen undorító példa, tudom, de én ezt teljesen olyannak éreztem, mint a WC-zést, hogy felkelsz, kiadod magadból, és akkor túl vagy rajta, és utána így megkönnyebbülve, megtisztulva kezdheti az ember a napját. És ezek az ilyen kis rendek szerintem teljesen ugyanezt a célt szolgálják, hogy az ember így kiadja magából, és akkor lehet menni tovább. Ugyanakkor szerintem ennél az is fontos, hogy ez legyen ilyen contained, hogy így meglegyenek ennek az időbeli és térbeli keretei is.
Igen, ezért van ez a 30 másodperc, másfél perc, 10 perc, tehát tényleg annál tovább ne, mert onnantól tovább már nincsen nagyon értelme. Nem azt éred el vele, amit eredetileg akartál, tehát hogyha elmondhatod, hogy miért jöttek kettesével a Lidlbe, és kirohansz, és stb., de aztán 5 perc múlva egy lenyugszol, akkor az úgy jó. De hogyha még órák múlva is ezzel foglalkozol, az már nem jó.
Igen, és szerintem itt tényleg fontos az, hogy az ember mondjuk engedje magának, hogy megélje azt, amit éppen meg akar élni, hogy most dühös vagyok, akkor legyek dühös, és akkor, hogyha így kidühöngtem magam, akkor utána visszatérhetek a normális üzletmenethez, és akkor foglalkozhatok azzal, amivel foglalkoznom kell, vagy én például nagy hív vagyok a sírásnak, én a Jude Law karaktere vagyok a Holiday-ből, én mindenen tudok sírni. Nem feltétlenül csak ilyen szomorú dolgokon, tehát pozitív dolgokon is, hogyha valamilyen sorozatban, vagy filmben, vagy mit tudom én, van egy ilyen érzelmi prompt, hogy na akkor itt a közönségnek feltartják a táblát, így sírni kell, akkor én nagyon rendes közönségű, ugye, hogy mindenen sírok, de én ezt ugyanilyennek érzem meg, hogy így sírok, és akkor itt túl vagyok rajta, és így megkönnyebbültem, és mehetünk tovább. Anyukámmal most újra nézzük a Queer Eye-t, mert az embernek bele kell kapaszkodni abba, ami örömet ad neki, és anyukám mindig mondja, hogy miért sírnak mindig ezek? Mert így imádja őket, ez az egyetlen dolog, ami nem tud így eligazodni, hogy miért sírnak mindig így a legkisebb ilyen érzelmi promptra, pedig engem már 33 éve ismert, úgy, hogy pont ugyanilyen vagyok, hogy így bármi, minimális okot adnak rá, én elkezdek rajta sírni, és hogy így ventiláljuk a kis érzelmeinket, Jonathan Van Ness-szel, és utána mehetünk tovább megkönnyebbülve. És hogy ez odáig tart, tehát, hogy így kisírjuk magunkat azon a részen, és akkor mit a fürdőket, már nem fogom ezt folytatni utána, hanem ez így le van zárva, megéltem ezeket az érzéseket, jó volt, nem tudom, én így szeretek mindenféle érzéseket megélni, és akkor most ugye, hogy így kevesebb lehetőségem van ezt így az otthonomon kívül más emberek ráhatására megtenni, így még intenzívebbek bennem ezek a hatások, hogy akkor például ilyen dolgokra kell támaszkodnom abban, hogy így segítsenek érzelmeket megélni azon kívül, ami egyébként a kis napi életem lehetőséget ad rá, hogy mit tudom én, félelem, meg éjség, meg álmosság, meg hasonlók.
Te még miket hoztál, mert te több mindent hoztál, mint én ehhez a témához. Ezerről mondanál pár szót?
Igazából két YouTube videóra gondoltam egyből, amikor megbeszéltük, hogy ez lesz a következő adásunknak a témája. És az egyik az egy viszonylag friss John Green videó. Vicces módon nem szeretem Greennek a könyveit, de azt, amit az interneten csinál, azt imádom. És ugye van ez a Vlogbrothers csatornájuk a testvérével Henkel, ahol hetente egy-egy videót felraknak olyan dolgokról, amik éppen foglalkoztatják őket. John Green videóit én mindig nagyon-nagyon szeretem, és ő elég sokat beszél a saját mentális egészségéről, illetve arról, hogy mit tesz azért, hogy ezt fent tudja tartani. Az egyik legutolsó, vagy talán éppen a legutolsó videója, az konkrétan a jelenlegi helyzetről, ugye helyzetet célozza meg, amikor ugye nagyon sokunknak az élete az lekorlátozódott az otthonra, és ebben olyan tippeket oszt meg a John Green, amelyek olyan, hát főleg egészségügyi és egyéb ilyen krízis helyzetekben dolgozó emberektől származnak, akik korábban például ugye a SARS és Ebola járványok idején már megtapasztalták, hogy milyen az, hogy mondjuk hozamosabb időt karanténban kell vagy izolációban kell eltölteni, és ebben néhány ilyen tippet oszt meg, hogy mik azok, amiket csinálhatunk, illetve, hogy ő miket csinál, és hogyan éli meg ezt a helyzetet. Ugye ő nem egyedül van a kis karanténjában, hanem a családjával, a feleségével és a gyerekeivel, tehát például az egyedül töltött idő a naponta az neki is eléggé limitált, ő sem, hogy miket lehet ebből mégis kihozni, hogy neki mik azok a dolgok, amikre támaszkodik a jelen helyzetben. Illetve még így korábban videóiban beszélt arról, hogy most már több mint egy éve azt hiszem nem használja a közösségi oldalakat, mint a Twitter, Reddit, Instagram, hasonló. Nyilván ugye a YouTube-ot használja, nem tudom, hogy így a videók nézésére is, vagy csak ugye a feltöltésre, és hogy ezt a lépést a saját mentális egészségének a megőrzése miatt kezdte el, és eredetileg egy évig tartott volna ez az időszak, amikor nem használja a social médiát, de azt hiszem, hogy utána is ugyanúgy folytatta. Ez is nagyon motiváló, ez ugye nem egy konkrét videó, ez többen is előjön, mert szerintem azért sokan vagyunk így ezzel, hogy tudjuk magunkról, hogy mondjuk a közösségi média az nincsen túlságosan jó hatással ránk, de nagyon nehéz abba hagyni, és pont nem is tudom, olyan két hete, vagy majdnem két hete ennek kapcsán téged kértelek meg, hogy változtass meg a Twitter jelszómat, és akkor további értesítésig ne áruld el.
Az megtörtént?
Igen.
Próbáltam azóta bejelentkezni?
Ja, nem.
Jó van.
Mert hogy én rájöttem, hogy, vagy hát erre nem kellett rájönni, ezt tudtam, hogy a Twitter az például nekem nem tesz jót. Mondjuk nem is feltétlenül olyan szinten, ahogy szerintem sok embernek nem tesz jót, mert én nem vagyok az ember, aki mondjuk ilyen flémekbe belebonyolódik, meg hasonló. Nagyon egyszerű oknál fogva, engem nem érdekel mások véleménye. Ez ilyen nagyon szarfej ségként hangzik, ezzel abszolút tisztában vagyok. Én ezt tényleg így értem, hogy engem semmiről nem érdekel olyan embereknek a véleménye, akiket nem ismerek. Vagy akikkel így nincsen semmilyen kapcsolási pontom, de ugye a Twitternek már egyre inkább úgy működik az algoritmusa, hogy olyan embereket is feldob, akiket nem követsz, hanem csak ugye valamilyen követő lájkolta, meg mit tudom én. És ugye ez a legjobb napokon se annyira jó, mert nem, de ugye most meg egyre inkább ez a helyzet azért nézzük szembe, mert senkiből nem a legjobb oldalát hozza ki. És aki normálisabban felcsiszi az agyát azon, hogy mások hogy eszik a húslevest, vagy milyen inget hordanak, vagy melyik oldalon választják el a hajukat, akkor az most így 27-szer jobban fel fogja cseszni magát ezeket a dolgokon, és így nem limitálja a kis érzelmeinek a ventilálását arra az 5 percre, hanem ezt így kiengedi a világba, ami szíve joga. Csak, ahogy mondtam, engem ez nem érdekel, és ezt nem akarom látni. És ennek most így ez lett a módja, hogy ez egyetlen dolog arra, hogy én ezt ne lássam, az, hogyha engem valaki így mesterségesen lekapcsol a Twitterről. És nem mondod, hogy így is tudok hülyeségeket találni az interneten, tehát na, ez nem olyan nehéz. De nem hiányzik egyáltalán, hogy számomra ismeretlen embereknek így a véleményeit olvasgassam. És egyébként de tudom, hogy ez tényleg ilyen seggfejségnek jön le, hogy így engem nem érdekelnek másoknak a vélemény, de tényleg nem érdekel. És ezt javaslom másnak is, hogy így titeket se érdekeljen, hogy mit mond Hurka Gyurka Bélapátfalván, hogyha egyébként semmilyen kapcsolatotok nincsen Hurka Gyurkával, mert senkinek nem tesz az jót. Se nekünk, se Hurka Gyurkának az, hogy mi ezeket a dolgokat megtudjuk. Ja, igen, tehát ez volt egyik a John Green dolog. A másik videó pedig a The Financial Diet-nek egy videója, ahol az oldal alapítója Chelsea beszél arról, hogy miért van elege az öngondoskodásból. Kiderül ebből a videóból, hogy az öngondoskodás alatt ő ezt az ilyen Instagram öngondoskodást érti, vagy ez az internet öngondoskodást, ami ugye inkább ez a treat yourself dologra koncentrál, tehát arról szól, hogy engedjen az ember a pillanatnyi impulzusainak, és annak, hogy mi tűnik nekem a legkényelmesebbnek a pillanatban, és ezt állítja be öngondoskodásként. Tehát, hogyha nekem az adott pillanatban azt tűnik a legkényelmesebbnek, hogy egész nap pizsamában üljek, és fagyit egyek, és újra nézem a Szex és New Yorkot, akkor az öngondoskodás pedig nem. Tehát, hogy ez csak így egy ilyen pillanatnyi rövid távú megoldás, amire persze néha szükség van, viszont ez inkább tényleg csak ilyen a legkisebb ellenállást jelentő útnak a választása, ami pedig ugye inkább az öngondoskodás az, hogy ha nem azt mondom, hogy most van egy problémám, de én azzal nem foglalkozok, mert ma a jövőbeli brigi megoldja, mert a jövőbeli brigi az faszacsaj, eddig is mindent megoldott, és én az adott pillanatban nem foglalkozok ezzel, mert inkább sorozatot nézek meg, fagyit eszek meg, nem öltözök fel, meg nem megyek ki a házból. Ennek ugye ilyen hosszú távon nem jó következményei vannak. Viszont ugye sokszor ezeket a tevékenységeket, vagy ezt az attitűdöt próbálja az internet eladni nekünk öngondoskodásként, míg az sokkal inkább öngondoskodás, hogy esetleg olyan dolgokat csináljak, amiket a jelen pillanatban nem biztos, hogy akarok, például, hogy mozogjak egy kicsit, vagy ne spagettit eszek egyet 0-24-ben, hanem egyek egy kis zöldséget is, vagy ne vegyem meg a 27. mit tudom én micsodát, hanem átgondoljam a pénzügyeimet. Ugye ezek nem esnek jól az adott pillanatban. Viszont hosszú távon nyilván ezeknek van előnyös hatásuk, nem pedig annak, hogy nem kelek fel ma, hanem csak Netflix ezek az ágyban.
Egyébként azon gondolkoztam éppen, hogy ez a home office, meg az, hogy végül is kialakítottunk valamennyire egy napi rendet, ami nem sokban tér el az egyéb két hőznapról, csak mondjuk az, hogy többször kell segíteni a nyelvtanháziban, máskor ezt megoldotta a tanárbácsi, de most nincsen tanárbácsi kéznél, mert a tanárbácsi csak ettől eddig érhető el a Discordon, ezért aztán ugye nekünk kell segíteni. Igazából nekem például most ez is ad ahhoz elég, tehát hogy másokra is kell figyelnem, hogy az ő életük is valamennyire ilyen rendbe menjen, és ne felejtsük el, mert megcsinálták azt, hogy mindegyikünk leül a számítógépéhez, gyerekek Fortnite-oznak, mi meg a Netflixet nézzük, vagy ilyesmit, és akkor végül is ezzel is jól eltelik a home office. Ugyanakkor nem szeretem ezt az olvas, meg csinálj ezt, meg ilyen felkiáltó jelekkel kommunikált, hogy mi mindent tudsz csinálni, amíg otthon vagy, hogy süssél. Ha akarok, majd sütök. Ha akarok, majd olvasok, de az, hogy feltétlenül süssek, meg hogy mindenképpen elolvassam még egyszer a Gyűrűk urát, mert most van rá időm, vagy a Háború és békét, mert hogy most hosszú könyvekre van időm. Nincs időm, meg egyszerűen nem is tudok annyit koncentrálni, tehát ilyen rövid időket tudok koncentrálni arra, hogy akkor most olvasok, úgyhogy maradok inkább a krimiknél, meg mit tudom, ilyen romantikus regényeknél, és nem most fogom elolvasni az Infinite Jest-et. A végtelen tréfát, mert most valahol az jött pont szembe, hogy olvas hosszút, mert megjelent most már ugye magyarul is a végtelen tréfa, akkor olvasd a végtelen tréfát. Nem.
Igen, tehát én is abszolút ezt érzem. Mondjuk ami nekem tök jó, most valóban a szakmai dolgokból többet tudok olvasni, és ennek nagyon örülök, de ezen kívül, amire nekem most igényem van, az az, hogy újra olvastam egy Agatha Christie-t, elolvastam egy Jeeves és Wooster könyvet, most elkezdtem újra hallgatni hangos könyvben Dorothea S. Sears-től a Golden Night-ot, mert az idén ezt még nem tettem meg, hanem utoljára, nem tudom, decemberben hallgattam meg, meg a Mindy Project-et nézem, meg Poirot nézek, meg Queer Eye-t, ja, anyukám, mert így ennyi, tehát hogy most így erre van igényem, gondoltam rá, hogy lehet, hogy jó lenne más dolgokat is csinálni, vagy mit tudom én, megnézni filmeket a várólistámról, vagy mit? Nem nézek meg filmeket a várólistámról. Én most így abba akarok kapaszkodni, amiről tudom, hogy mindig feldob, és ami engem mindig feldob, az ezek a dolgok, amiket elsoroltam, meg John Oliver, akit lehet, hogy nem a legjobb ötlet most nézni, most így John Oliver pihentetem egy kicsit. De így ennyi. Tehát, hogy nem most fogok így olyan intellektuális magaslatokra hágni, ahova még nem hágtam eddig. Lehet, hogy majd, hogyha ez nagyon sokáig tart, akkor mit tudom én majd májusban már ott fogok tartani, hogy elolvasom a Háború és békét, nem zárom ki. De most ezek a komfort dolgok kellenek. Tehát, hogy ugyanazok a dolgok, amiket akkor szeretek olvasni, megnézni, hogyha beteg vagyok, vagy hogy honvágyam van, vagy mit tudom én. Tehát ezek ami tényleg ezek a melegtakaró jellegű dolgok. És így ennyi. Ami igen, tehát ez valahol lustaság, de ami semmilyen megerőltetést nem igényel tőlem, se érzelmileg, se intellektuálisan, se sehogy, hanem ami csak így pusztán 150%-ban jó. Ennyi.
Igen, úgyhogy csináljuk ezt. De ez nem felszólítás, bocsánat, mindenki csináljon, amit akar. Ami jól esik neki, és jobban érzi magát tőle, és túléli az elkövetkező hónapokat. Lehet, hogy kivágjuk, figyelj, mert ez nemrég jutott eszembe, és nem beszéltük meg, hogy ha lenne rá igény, hogy a hallgatóinkkal együtt nézzünk meg valamit közösen, és erről beszélgessünk, erre most van lehetőség, ugye a Netflixnek van egy party watching, vagy valami party chat funkciója. Természetesen Netflix előfizetésnek kell lenni, illetve a Chrome-ba kell egy kiegészítést letölteni, és akkor együtt nézhetünk valamit, és beszélgethetünk közben róla. Tehát olyan, mintha közösen lennénk moziban, vagy együtt ülnénk a tévé előtt, és megnéznénk valamit.
Wow! Én pont a héten gondoltam, hogy valami ilyesmit csinálhatnánk.
Igen, én is azt nézegettem mindig. Ugyanis az Empire magazinnak van például, hogy péntekenként megnéznek együtt egy filmet a Twitteren, tehát megnéznek ők is egy filmet, meg ugye akik követik őket, és akkor arról beszélgetnek, de a Netflix ezt csinált ehhez egy ilyen funkciót, egy ilyen beépített funkciót, és én úgy gondolom, hogyha lenne rá igény, akkor megbeszélhetnénk egy időpontot, meg egy dolgot, amit együtt megnézünk. És ennek nem kell hosszúnak lenni, tehát ez lehet egy Queer Eye rész, vagy egy Brooklyn Nine-Nine rész, vagy egy a Good Place, bármi. Azért ezeket mondom, mert ezek fönn vannak a Netflixen, és tudom, hogy ehhez van. De csinálhatunk szavazást is róla, hogy mit nézzünk meg együtt. Netflixen fönn van a Love Actually, bár mondjuk az hosszú. Vagy a Bridget Jones, vagy ilyen.
A Bridget Jones már nincs fent.
Oh.
Ugye? A héten akartam megnézni. És nincs fenn.
Na mindegy, vagy az, akkor most már nem mondom, hogy az egy fiúról, mert lehet, hogy az sincsen fönn már. Na mindegy, szóval megnézhetjük, hogy esetleg van valami. Vagy azok közül, amik most jönnek. A Eliza Schlesingernek áprilisban lesz valamilyen sketch show-ja. Mit gondolsz erről?
Ez tök jó lenne. Ez tök jó lenne. És akkor esetleg mi is csinálhatunk egy shortlistet, és aki szeretne benne lenni, az is javasolhat Facebook kommentben, vagy a blogon kommentben, vagy e-mailben, vagy ahol akar valamit javasolni.
Igen, igen. És akkor kitűzünk egy időpontot. Valószínűleg valami este lenne, esetleg hétköznap, de hétvégén... Most mindenki otthon van, lássuk be, ráérünk. És akkor együtt néznénk valamit, és akkor lehet, hogy előtte kipróbáljuk ezt a Brigivel, hogy ez hogy működik, tehát, hogy együtt nézzük, vagy legalábbis ezt a csetet, de hogyha más nem, akkor meg létrehozunk egy, nem tudom, egy Discordot, vagy egy Zoomot, vagy valamit, és akkor ott beszélgetünk róla, miközben mindenki nézi, ahonnan sikerült megszereznie, amit kiválaszt. Ezt mondjuk kitűzhetnénk, hogy valamikor április közepén csinálnánk egy ilyent, vagy igen, végülis az két hét, mert most már március vége van, tehát hogy április közepén, és addig még biztos, hogy, és addig már mindenki megunja azt, hogy a családjával nézzen együtt. Bezzeg velünk, nem mindig nézhettek.
Bizony. Szinte soha.
Ja. Szóval a javaslatokat és a jó tanácsokat várjuk. Nekem ez mindig úgy tűnt, amikor messziről láttam, amiben én nem voltam benne, de utólag elolvastam, vagy ilyenek, hogy ez egy nagyon jó élmény, úgyhogy tökre szeretném kipróbálni, és igazából örülnék, ha veletek együtt csinálhatnánk.
Én is, és most már is tudom, hogy van ilyen, most már engem is nagyon érdekel, és biztos anyukámat is fogja, hogyha ez kiderül, úgyhogy még anyukám is beszáll ebben. Biztos vagyok benne.
Szuper. Akkor én nagyon szeretném, ha reagálnátok erre, de hogyha nem, akkor is jövő hét vége felé meghirdetjük. Tehát ugye a április elején meghirdetjük, és valószínűleg ki is tűzünk valamit, és a részleteket majd mi egymás közt megbeszéljük, meg akkor a listát is hozunk, lehet szavazni, meg azt is kipróbáljuk, hogy hol lehet ezt véghez vinni. Úgyhogy közös popkultúrálást. Szóval akkor ez egy olyas valami, amilyen energiát fektethetünk, és együtt szórakozhatunk a végén, és akkor így nem csak ilyen fáziskéséssel vannak reakcióink, hogy ti meghallgatjátok a mi adásunkat, és akkor utána hozzászóltok, levelet írtok, amiket imádunk, de hanem rögtön azonnal valamiről közösen tudunk véleményt foglalni. És akkor két hét múlva mindenképpen találkozunk, akkor lesz újabb adásunk, ez meg egy közös projekt. Szóval sziasztok!
Sziasztok!